Példabeszédek könyve 6-tól a 10. fejezetig. A példabeszédek első részében Salamon fiait inti, és hasznos atyai tanáccsal látja el őket. A 6. fejezet további tanácsokat tartalmaz. Fiam, ha kezességet vállaltál embertársadért, és kezet adtál egy idegenért, ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha embertársad kezébe jutottál. Eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd fele barátodat. Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak. Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből. Egyszer valaki azt mondta, hogy a legbiztosabb módja annak, hogy elveszítsük a barátunkat az, ha pénzt adunk kölcsön neki. Sajnos valóban sok barátság ment már tönkre emiatt. Salamon azt mondja, hogy ha kezességet vállaltál embertársadél, akkor bajban vagy, fiam. Gyorsan menj hozzá, mert szavaiddal bajba sodortad magad. Alázd meg magad, és igyekezz kiszabadulni a helyzetből. Ha ráadásul nem csak szóban tettél ígéretet, hanem kezet is adtál rá, az még rosszabb. Érdekes megfigyelni, hogyan tárgyalnak a közel-keleti emberek mind a mai napig. Amikor Izraelben járunk, mindig nagyon szívesen látogatunk el péntek reggel a birka kapuhoz, hogy megfigyeljük, ahogy a beduinok elhozzák juhaikat a vásárba. Ilyenkor az eladók és a vevők mind összegyűlnek, és felejthetetlen élmény megfigyelni őket, ahogy megérkeznek, kinyitják a teherautó hátulját, kiözönlenek a birkák, majd összeterelik őket a Rockefeller Múzeum közelében minden péntek reggel. Ezután elkezdődik az alkudozás, mégpedig úgy, hogy közben kiabálnak egymással, rázzák az öklüket, és az ember szinte azt várja, hogy mikor ránt elő valamelyikük egy kést, hogy a másikra támadjon. Hangosan kiabálva tárgyalnak, mintha rettentő dühösek lennének, és ez nagyon érdekes látvány. Kis idő elteltével azonban az egyik belecsap a másik kezébe, az már veszi is elő a pénztárcáját, fogja a birkákat és indul tovább. Ha az egyik belecsap a másik kezébe, az biztos jele a köztük létrejött megegyezésnek. A második intelem a restség ellen szól. Eredj a hangyához, te rest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, előjárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel, te rest, mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint útonálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Salamon itt tehát a lustasággal kapcsolatban inti a fiát, és arra kéri, hogy figyelj csak meg a hangyát. Tudjuk, hogy Salamon igen termékeny író volt. 3000 példabeszédet írt, továbbá dalokat, biológiai és növénytani vonatkozású könyveket, jól ismerte a természetet, hiszen különféle élőlények tulajdonságaira is utal a műveiben. Itt konkrétan arra inti a fiát, hogy vizsgálja meg a hangyát, figyelje meg, hogy mit tesz, és okuljon a látottakból. Érdekes dolog egyébként a hangyákat megfigyelni, mert az aprócska élőlények közül talán ők a legszorgalmasabbak. A dolgozó hangyák keményen robotolnak, gyűjtögetnek. Nagy előszeretettel figyelem őket, néha kiülök a kertbe egy kis kenyérdarabbal a kezemben, és nézem, ahogy egy-két hangya megpróbálja megmozdítani a kenyérmorzsát, és utána elszállítják. Olyan szorgosak. Eredj a hangyához, te rest! Figyeld meg, hogy mit tesz és okulj, bár nincs vezére, előjárója vagy uralkodója. Kíváncsi lennék, hogy hogyan kommunikálnak egymással. Tudjuk, hogy valamilyen módon biztosan, hiszen ha a házunkban valamelyikük felfedez valami édeset, minden unokatestvérének és rokonának elmeséli. Így kisvártatva az egész hangyaboly az ember konyhájába terem. Elgondolkodtatok valaha is azon, hogy mekkora lehet egy hangya agya? Milyen pici lehet ez, és mégis képesek kommunikálni egymással, sőt, mi több, együtt is tudnak működni. Szerintem ezt kéne nekünk is eltanulni tőlük. Nincs munkavezetőjük, aki az utasításokat ordítja, és mégis valahogy sikerül együtt megmozdítaniuk a kenyérdarabkát, és már viszik is. Való igaz, hogy időbe telik, mert erőlködnek, próbálkoznak, de végül mégiscsak összehangolják a munkát, pedig nincs vezérük, előjárójuk vagy uralkodójuk, mégis megtanulnak együttműködni. Biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Vigyázzatok tehát a restséggel, mert egy kis alvás, egy kis henyélés, és rátör a szegénység. A következő intelem az álnok emberről szól, aki hamis szájjal beszél, kérkedik és nagy a szája. A mi haszna és rossz indulatú ember hamis szájjal jár kell, szemével kacsingat, lábával jelt ad és ujjával integet. Fonákság van szívében, rosszat kohol mindenkor és viszálykodást szít. Azért hirtelen tör rá a veszedelem, egy pillanat alatt összetörik menthetetlenül. Milyen szomorú, amikor Isten kijelenti valakiről, hogy már menthetetlen, már nincs számára remény. A következő részben ezt olvashatjuk. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. Arra kéne törekedjünk, hogy gyűlöljük azt, amit Isten gyűlöl, sőt, mi több, igyekeznünk kéne elkerülni azt. Így hát fontos, hogy megnézzük ezt a 7 felsorolt dolgot, ami pedig még ennél is fontosabb, hogy ne kövessük el őket. Először is Isten gyűlöli a nagyra vágyó szemeket. Az igében azt olvassuk, hogy az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Hányszor kér bennünket az ige, hogy alázzuk meg magunkat, és akkor Isten felmagasztal bennünket. A második gyűlöletes dolog Isten szemében a hazug nyelv. Utána következnek az ártatlan vértontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú és a testvérek között viszályt szító ember. Isten gyűlöli a megoszlást, amely gyakran megjelenik a gyülekezetben. Pál a következőket írja. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadást és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőit tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük! Isten gyűlöli azokat, akik viszályt szítanak a testvérek között. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! És mennyire megdicsőül abban Isten! A következő részben Salamon ismét arra buzdítja a fiát, hogy hallgasson szülei tanácsára. Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását. Közd mindenkor a szívedre, hordozd a nyakadra fűzve. Jártodban vezessen, fektetben őrizzen, és ha felébredsz, irányítsa gondolataidat. Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az életútja a figyelmeztető intés. A szülők tanácsa tehát fontos, és természetesen itt most az istenfélő szülőkről van szó. Az ő tanácsuk lámpás, amely utat mutat. Ezután Salamon ismét a gonosz asszonyokra figyelmezteti a fiát. Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől. Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival, főleg a műszempillákkal. Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik. Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája? Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy a lába meg ne égjen? Pedig így jár, aki bemegy embertársa feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti. Nem vetik meg a tolvajt, ha azért lop, hogy jól lakjék, mert éhezik, mégis 7 annyit kell fizetnie, ha rajta kapják, háza egész vagyonába is kerülhet. De aki asszonnyal lesz házasságtörő, az esztelen, önmagát rontja meg, aki ilyet csinál. Csapás és szégyen éri, gyalázata letörölhetetlen. Mert a féltékenység haragra lobbantja a férfit, és ő nem ismer szánalmat a bosszúállás napján. Nem fogad el semmiféle váltságot, nem enged, bármilyen ajándékot adnak is neki. Salamon tehát inti a fiát, hogy őrizkedjen a rossz nőtől, ne kívánja meg őt a szívében. Az új szövetségben, a hegyi beszédben Jézus megemlíti a törvényt, és beszél arról, hogy ezt akkor hogyan tanították az embereknek, illetve hogy mi volt Isten eredeti szándéka a törvénnyel, amikor megadta népének. Jézus abban az ige részben több példán keresztül szemlélteti, hogy amikor Isten megadta a törvényt, mindenek előtt az emberek szívének indítatása érdekelte őt. Sokkal inkább, mint az emberek cselekedetei. Lehetséges ugyanis helyes dolgokat cselekedni, csak nem a megfelelő indítatásból. Sőt, az is lehetséges, hogy az ember helytelenül cselekszik, bár helyes indítatásból. Isten az emberek szívét nézi. A farizeusok szerint a törvény azt parancsolta, hogy ne paráználkodjunk, és ez valóban így is van. Jézus azonban hozzátette. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. Más szóval tehát az ember szívének indítatása fontos. Ezért is írja Salamon a 4. fejezetben. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Jakab pedig ezt írja. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut. Az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Az egész a szívben kezdődik. Hú, ezt nézd meg! Vigyázz, csirájában folytsd el akkor és ott, ahogy Pál is tanácsolta Timóteusnak. Az ifjúkori kívánságot pedig került. Menekülj, ha kell. Ha kell, úgy tégy, mint József. Ha úgy érzed, hogy túl nehéz ellenállnod, akkor fordulj sarkon és fuss, amilyen gyorsan csak tudsz. A 7. fejezetben folytatódnak Salamon intelmei. Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat. Tartsd meg parancsaimat, hogy élj. Tanításomat őrizd meg, mint a szemed fényét. Közd ujjaidra, írd föl szíved táblájára. Mondd a bölcsességnek, hogy a nővéred, és az értelmet nevezd jó ismerősödnek, hogy megőrizzen a más feleségétől és a hízelgő szavú idegen nőtől. Mert házamnak az ablakán a rácson át kinéztem, és láttam a tapasztalatlanok között, észrevettem a fiúk között egy esztelen ifjút. Az utcán járkált egy utcasarkon, és megindult a ház felé esti alkonyatkor, a sötét éjszaka közepén. Egyszer csak egy asszony termett előtte, paráznanőnek öltözve, csalfa szívvel. Fecseg az ilyen is féktelen, lábai nem nyughatnak otthon, hol az utcán, hol a tereken van, és minden sarkon leselkedik. A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá. Béke áldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat. Amivel tulajdonképpen azt kommunikálta, hogy rituális szempontból már tiszta. Miután egy asszonynak elmúlt a havi vérzése, béke áldozatot kellett bemutatnia, így rituális szempontból tisztává vált, és ismét létesíthetett szexuális kapcsolatot. Ezekben a sorokban azonban érdekes ellentmondás fedezhető fel. Itt van ez a nő, aki a törvény által meghatározott módon megtisztítja önmagát, bemutatja a békeáldozatot, és így rituálisan tisztának tekinthető, létesíthet szexuális kapcsolatot. Mindamellett azonban ő egy parázna nő, aki el akar csábítani egy férfit. Furcsa ellentmondás ez. Egyrészt megtartja a törvényt, másrészt pedig megszegi azt. Sajnálatos módon vallási körökben napjainkban is gyakran hasonló ellentmondást figyelhetünk meg. Egyesek tévesen azt gondolják, hogy azért, mert elmentek gyülekezetbe, vagy tettek valami jót, most már szabadon vétkezhetnek. A világosság és a sötétség keverékét alkalmazzák, egyrészt lélek szerint járnak, másrészt test szerint. Egyrészt igyekeznek tetszeni Istennek, másrészt saját testies vágyaikat követik. Ez a két dolog nem fér össze, mégis gyakran együtt fordul elő vallási körökben, ahol az emberek a test és a lélek furcsa keverékét próbálják előállítani. Ez a nő is bemutatja a békeáldozatot, megtisztítja önmagát, majd el akarja csábítani ezt a férfit, amíg távol van a férje. Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment, a pénzes zacskót is magával vitte, csak hol töltekor érkezik haza. Milyen szomorú. Időnként fiataloktól, egyetemistáktól hallom, hogy megismerkedtek valakivel gyülekezetünkben, és mivel a gyülekezetben találkoztak vele, feltételezik róla, hogy erkölcsös ember, amikor azonban elmentek vele randizni, kiderült, hogy csak egy dolgot akart, és kitartóan próbálkozott is. Ezek az emberek közben ugyanúgy eljárnak a gyülekezetbe, olvassák az igét, felemelt kezekkel dicsőítik Istent, és egy óvatlan pillanatban azonban valamelyik lányt próbálják elcsábítani. De nem így kéne ennek lenni. nem a furcsa ellentmondás szerint kéne éljünk. A nő megragadta, megcsókolta, és szemtelen képpel így szólt hozzá. Békeáldozatot kellett bemutatnom, ma teljesítettem fogadalmaimat, azért jöttem ki eléd, hogy megkeresselek téged, és rád találtam. Terítőket terítettem fekhelyemre, egyiptomi színes szőtteseket. Illatossá tettem heverőmet mirhával, aloéval és fahéjjal. Jöjj, ittasodjunk meg a gyönyörtől reggelig, élvezzük a szerelmet. Itt ismét egy téves elképzelést találunk, amely mind a mai napig megmaradt. Az emberek furcsán definiálnak dolgokat, így például a nemi érintkezést szerelemnek nevezik. Igen, a nemi érintkezés kifejezhet szerelmet, de általában véve a házasság kötelékén kívül gyakorolva nem más, mint a testi vágyaink kifejezésre juttatása. Így hát, ha pontosan fogalmazna, ennek a nőnek nem azt kéne mondania, hogy élvezzük a szerelmet, hanem hogy élvezzük testi vágyaink kifejezésre jutását. Hiszen arról van itt szó, hogy mindketten szeretnék betölteni testi vágyaikat. Az igazi szeretet azonban nem erről szól, az igazi szeretet ad, nem pedig arra törekszik, hogy kapjon. Nem keresi a maga hasznát. És mégis, az emberek a példabeszédek kora óta, mind a mai napig a szexuális kapcsolatot szerelemnek nevezik, ezzel azonban a szeretet, azaz a szerelem kifejezést lealacsonyítják. Isten kezdettől fogva úgy rendelte el, hogy a férfi és a nő a házasság kötelékén belül létesítsen egymással szexuális kapcsolatot, és ilyenkor az a házastársak közti szeretet csodálatos kifejező eszközévé válik, ahogy lesznek ketten egy testé. Mert nincs itthon a férjem, messze útra ment, a pénzes zacskót is magával vitte, csak hol töltekor érkezik haza. Sok beszéddel rá is vette, hízelgő szóval elcsábította. Az meg követte őt oktalanul, ahogyan a bika megy a vágóhídra, mint egy bilincsbe békjózott bolond. De végül nyílhas itt a májába. Úgy jár, mint a kelepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy az életébe kerül. Azért, fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szavaimra. Az ilyen nő útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire. Mert sok embert ejtett el megsebezve, életerős volt mind, akiket meggyilkolt. Háza a holtak hazájába vezet, a halál kamráiba visz le. Salamon tehát a parázna nővel szembeni figyelmeztetésében először azt említi, hogy ez a nő tönkre teszi. Hány otthont és hány családot tettek már tönkre az e fajta nők? Hány család szenved ma is, mert egy fiatal lány flörtölni kezdett az irodában, és azt mondogatta a nős férfinak, hogy olyan erős vagy és csodálatos. Aztán hazamész a munkából, a feleséget pedig szemedre veti, hogy soha semmit nem csinálsz, lusta vagy, és le kéne nyírni a füvet végre. Te pedig úgy érzed, hogy keresztűzbe kerültél, hamarosan már azt is érzed, hogy kezdesz beleszeretni a fiatal lányba az irodában, és kisvártatva pedig összedől minden. Mert sok embert ejtett el megsebezve, életerős volt mind, akiket meggyilkolt. Eszembe jut az a sok életerős férfi, akiket saját testi gyengeségük vezetett bukásra. Háza holtak hazájába vezet, a halál kamráiba visz le. A 8. fejezet a bölcsesség ódája, amelyben Salamon megszemélyesíti a bölcsességet. Egyesek szerint az így kapott személy nem más, mint Jézus Krisztus, hiszen az ige azt mondja, hogy benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Ennek fényében valóban vonható egyfajta párhuzam Jézus és a bölcsesség között. Nem kiált-e a bölcsesség, nem hallatja-e a szavát az értelem? Az itt olvasottak szöges ellentétei az előző fejezetben írottaknak, ahol a paráznanő féktelenül fecseg, és hízelgő szavaival próbálja elcsábítani a férfit az utcán. Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra. A városba vivő kapuknál, a beáratoknál hangosan kiált. Hozzátok kiáltok, férfiak, szavam az emberekhez szól. Legyetek okosak, ti együgyűek, legyetek értelmesek, ti ostobák. Hallgassatok rám, mert fontos dolgokat mondok, ha felnyitom ajkamat, helyes, amit mondok. Mert szám igazságot szól, ajkam utálja a gonoszt. Számnak minden szava igaz, nincs bennük csalárdság vagy hamisság. Mind világosak az értelmeseknek, és az ismeretre vágyóknak érthetők. Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt, inkább a tudást, mint a színaranyat. Más szóval a bölcsességet részesítsétek előnyben a gazdagsággal szemben. Mert értékesebb a bölcsesség az igaz gyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság. Én a bölcsessége együtt lakom az okossággal, és nálam van a megfontolt tudás. Aki féli az urat, gyűlöli a rosszat. A 13. vers második felében pedig a bölcsesség veszi át a szót. A kevét és a kevésséget, a helytelen utat meg az álnok beszédet gyűlölöm. Enyém a tanács és a jutalom, én vagyok az értelem, enyém a hatalom. Általam uralkodnak a királyok, és rendelkeznek igazságosan a fejedelmek. Általam vezetnek a vezérek, és ítélkeznek igazságosan az előjárók. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. Gyümölcsöm drágább az aranynál, a színaranynál is, és jövedelmem a színezüstnél. Az igazság ösvényén járok, és a törvénynek az útjain, hogy örökséget adjak az engem szeretőknek, és megtöltsem kincstárukat. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben a föld keletkezése előtt. Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem, amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ első porszemét sem. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, amikor kimérte a látóhatárt a mélység fölött. Amikor megerősítette odafönt a fellegeket, amikor felbúzogtak a mélység forrásai, amikor határt szabott a tengernek, hogy a víz át ne léphesse partját, amikor kimérte a föld alapjait, én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor. Játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ezért, fiaim, hallgassatok rám, mert boldogok, akik megőrzik útjaimat. Hallgassatok az intésre, hogy bölcsek legyetek, és ne hanyagoljátok el azt. Boldog ember az, aki hallgat rám, ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtófélfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik. Látjuk, hogy Salamon bölcsességre int bennünket ebben az igerészben, és leírja, hogy mit tesz a bölcsesség. Az utcán állva kiált: gyertek, ismerjetek meg, értsetek meg, figyeljetek oda arra, amit mondok. A bölcsesség hatalmas kincs, felbecsülhetetlen értékű. Emlékezzünk csak vissza arra az időre, amikor Dávid meghalt, és Salamon lépett a helyébe. Isten a következőket mondta akkor Salamonnak: kérj valamit, én megadom neked. Salamon pedig így szólt: adj azért szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Salamon tudatosította, hogy mekkora felelősség hárult rá, amikor édesapja halála után ő került Izrael trónjára. Ugyanakkor azonban Salamon azt is felismerte, hogy egyedül nem tud megbirkózni az előtte álló hatalmas feladattal. Ezért kiáltotta: Istenem, adj nekem bölcsességet, értelmes szívet, hogy tudjam helyesen kormányozni a népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon, azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Isten tehát nem csak bölcsességet adott Salamonnak, hanem azt is megadta neki, amit nem is kért. Gazdagságot és dicsőséget. Salamon dicsősége pedig meghaladta őseijét, sőt a világ minden tájáról érkeztek hozzá látogatók, hogy bölcseleteit hallgassák. Nem véletlen tehát, hogy épp Szalamon, aki maga is bölcsességet kért egykor Istentől, tisztában volt azzal, hogy mennyire értékes ez. Ezért ő bennünket is arra int, hogy szerezzünk bölcsességet. Miközben ezt az igerészt felolvastuk, biztosan észrevettétek, hogy valóban párhuzam vonható helyenként a megszemélyesített bölcsesség, illetve Jézus Krisztus között. Az Úrral volt a teremtés kezdete előtt, azután pedig arról olvashatunk csodálatos képekben, hogy miként teremtette Isten a világ mindenséget. Vajon milyen lehetett minden, mielőtt Isten megalkotta a világegyetemet? Vajon mi létezett előtte? Az ősidőkben formált engem, kezdetben a föld keletkezése előtt, mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel. Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem. A 9. fejezet a bölcsesség dicséretével folytatódik. A bölcsesség házat épített magának, 7 oszlopot faragott hozzá. Levágta vágómarháját, megfűszerezte borát, és megterítette asztalát. Lányokat küldött ki, hogy így kiáltsanak a város magasan fekvő pontjain. Aki tapasztalatlan, térjen be ide! Az esztelennek pedig ezt mondja. Jöjjetek, egyetek a kenyeremből, és igyatok fűszerezett boromból. Hagyjátok el az együgyűséget, és éltek, járjatok az értelem útján. Más szóval tehát a bölcsesség mindenkit hív magához, hogy aki csak akar, részesülhessen belőle. Ezért mondta Dávid is Szalamonnak, hogy a bölcsesség a legfontosabb, szerezzen hát bölcsességet. Itt pedig Szalamon ír arról, hogy a bölcsesség lakomára invitál bennünket, hogy bárki szabadon vehessen és ehessen belőle. Majd így folytatja. Aki meginti a csúfolódott, maga fog pironkodni. Vagy ahogy Károli fordításában olvashatjuk, magának nyer szidalmat. Vagyis ha meginted a csúfolódott, nem fogadja meg tanácsodat, inkább téged kezd szidalmazni. Aki megfeddi a bűnöst, magát szennyezi be. Az angol King James fordítás pedig azt írja, hogy aki megfeddi a bűnöst, annak beverik az orrát. Ne fedd meg a csúfolódott, mert meggyűlöl téged, de fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Így hát, ha megfeddesz valakit, az pedig cserébe jól orrba vág, tudhatod, hogy nincs bölcsessége, ha azonban hálás érte, tudhatod, hogy bölcsember. Az egyik példabeszédben ezt olvashatjuk. A bolond utálja az apai intést. Adja bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ez a mondat igencsak hasonlít az első fejezet 7. verséhez, amelyben Szalamon a következőket írja. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Itt pedig azt írja, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Első hallásra úgy tűnhet, hogy hasonló kijelentésekről van szó, a két állítás között azonban jelentős különbségek húzódnak. A különbség alatt nem az ismeret, illetve a bölcsesség közti eltérést értem, hanem a kezdet kifejezés eltérő használatát a héber eredetiben. Bár a magyar fordítás mindkét versben ugyanazt a kifejezést, a kezdet szót használja, a héber eredetiben két eltérő hangalakkal, illetve jelentéssel bíró kifejezést találunk. Miután tehát Szalamon a példabeszédek elején elmagyarázza, hogy mire szolgálnak a példabeszédek, bölcsességet, intést tartalmaznak, az igazságra, a törvényre és a becsületességre tanítanak, a 7. versben kijelenti, hogy az Úrnak félelme az ismeret kezdete. Ebben az igeversben a kezdet kifejezés helyén, a héber eredetiben egy olyan szót találunk, amelynek jelentése az ismeret összessége. Az Úr félelme a teljes ismeret. Más szóval tehát ostoba az az ember, aki nem féli az Urat. A 9. fejezet 10. versében is megtaláljuk a kezdet kifejezést, ez esetben azonban a héber eredetiben szereplő szó valóban valaminek a kezdetét jelenti. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, vagyis az Úr félelme az első lépés a bölcsességre vezető úton. Az Úr félelme tehát minden ismeret összessége, illetve a bölcsesség kezdete is. Vajon mi a különbség az ismeret és a bölcsesség között? Az ismeret tényekkel lát el bennünket, a bölcsesség pedig abban segít, hogy a tények fényében megfelelően cselekedhessünk. Sokan hatalmas tudással, ismeretanyaggal rendelkeznek, mégsem bölcsek, sőt, ostobán cselekszenek. Újra meg újra elcsodálkozom azon, hogy milyen ostoba dolgokra képesek azok az okos emberek, akik doktori címet szereztek, hatalmas tudást halmoztak fel, de mégsem rendelkeznek bölcsességgel. A bölcsesség tehát rendkívül fontos, és az Úr félelmével kezdődik. Az előző fejezetben azt is olvashattuk, hogy aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat. A félelem kifejezés egyeseket zavar, mert fejükben azonnal egyfajta fóbia képe jelenik meg. Az a héber szó azonban, amit itt magyarra félelemnek fordítottak, nem egy fóbiaszerű félelemre, hanem egyfajta csodálattal vegyes tiszteletre utal, amellyel Istenre gondolunk, az ő kegyelmére és hatalmára. Az Úr félelme azt is jelenti, hogy vágyom azt tenni, amit Isten kér tőlem, hogy szeretem, amit Isten is szeret, és gyűlölöm, amit Isten is gyűlöl, hogy felismerem, hogy kicsoda Isten, és arra törekszem, hogy a kedvére tegyek. Erről szól az Úr félelme, ami a bölcsesség kezdete. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerésére ad értelmet. Napjainkra annyira összezavarodott már a jó és a rossz, a helyes és a helytelen fogalma, hogy az emberek egyszerűen nem tudják, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Egyre inkább teret hódít az erkölcsi relativizmus, amely tagadja egy univerzális igazság és jó értelmezés létét, amelynek értelmében minden relatív és az adott helyzettől függ. A Szentnek, azaz Istennek a megismerése azonban értelmet ad. Majd a bölcsesség így folytatja. Mert általam sokasodnak meg napjaid, és gyarapodnak életed évei. Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs. Ha csúfolódó vagy, magad vallott kárát. A balgasság fecsegő asszony együgyű és semmit sem tud. Úgy tűnik, hogy Salamon sokat tudott a nőkről, bár ez nem meglepő, hiszen rendkívül sok felesége volt. De erre majd később visszatérünk. Kiül háza ajtajába egy székre a város magaslatán. Így szólítja meg az arra járókat, akik egyenes ösvényeken járnak. Aki tapasztalatlan, térjen be ide. Az esztelennek pedig ezt mondja. A lopott víz édes, az eldugott kenyér kedves. De nem tudják, hogy az árnyak vannak ott, és vendégei a halál mélységeibe kerülnek. A 10. fejezet különálló példabeszédeket tartalmaz, amelyek szembeállítják a bölcseket az ostobákkal, az igazakat a bűnösökkel, a szorgalmasan dolgozókat a henyélőkkel. Az egyes példabeszéd ellentétpárok különállóak, nem igazán kapcsolódnak egymáshoz, önmagukban fontos igazságot hordoznak, és önmagukban is jól érthetőek, így felesleges is lenne különösebb magyarázatot fűzni hozzájuk. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba fiú azonban szomorúsága anyjának. Nem használnak a bűnnel szerzett kincsek, de az igazság megment a haláltól. Nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert, de a bűnösök mohóságát elveti. Érdekes példabeszéd ez. Isten gondoskodik övéiről, nem hagyja az Úr éhezni az igaz embert. Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít. Az igében látjuk, hogy Isten arra kér bennünket, hogy ügyleteinket mindig tisztességesen bonyolítsuk, és ne akarjunk másokat kihasználni. Később olvashatunk majd arról az emberről, aki keservesen kiáltja, hogy a portéka semmit sem ér, tisztes távolból azonban már a markát dörzsölgeti, hogy milyen jó üzletet sikerült nyélbeütnie. Aki lustán dolgozik, elszegényedik. Mindez ugyanis visszaüt, tönkre megy az üzlet, ha azonban tisztességesen és szorgalmasan dolgozol, jó hírnévre teszel szert, és virágozni fog vállalkozásod. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Áldások szállnak az igaz fejére, a bűnösök szája pedig erőszakot rejteget. Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz. Gondolkodjunk csak el egy perce ezen az igeversen. Te mit szeretnél, hogyan gondoljanak rád az emberek, amikor már nem leszel? A bölcs szívű megfogadja a parancsokat, a bolond beszédű pedig elbukik. Aki fedhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, az kitudódik róla. aki kacsingat, fájdalmat okoz, a bolond beszélű pedig elbukik. Életnek forrása az igaz ember szája, de a bűnösök szája erőszakot rejteget. A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ezt a szakaszt idézi az Új Szövetség is, ahol ezt olvashatjuk. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. A gyűlölet viszályt teremt. Ha telve vagy gyűlölettel, viszályt szítasz magad körül. Mindenki gyűlölni fog, az emberek állandóan figyelni fognak, és alig várják, hogy hibát találjanak benned, mert az majd megelégíti őket. Ha azonban szerető ember vagy, mások is hajlandók lesznek elnézni hibáidat, vagyis ha nem vagy tökéletes, jól teszed, ha nem gyűlölsz, hanem inkább szeretsz. Mert a szeretet sok bűnt, minden bűnt elfedez. Az értelmes ember ajkán bölcsesség található, de botvaló az esztelen hátára. A bölcsek tartózkodók tudásukkal, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. A gazdagnak a vagyon az erős városa, a nincsteleneknek romlásuk a szegénység. Az igaznak keresetéből élet lesz, a bűnösnek a jövedelméből vétek. Az élet ösvényén jár, aki megfogadja az intést, de tévelyegni fog, aki megveti a dorgálást. Gyűlöletet rejteget a hazug ajak, és rágalmakat terjeszt az ostoba. Ez az utóbbi példabeszéd esetében nem egy ellentétpárról van szó, hanem két kijelentésről. Gyűlöletet rejteget a hazugajak, csalárd, képmutató, és ostoba az, aki másokat rágalmaz. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés. Vagyis minél többet beszél az ember, annál nagyobb a valószínűsége, hogy téved. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, de az eszes ember vigyáz a beszédre. Jobb csöndben maradni, hadd gondolják az emberek, hogy ostoba vagy, mint megszólalni és eloszlatni minden kételyüket. Chuck Pastor példabeszéde 4.1. Csak viccelek, valójában a 19. versből vettem ezt a mondást, semmi új sincs a nap alatt. Színezüst az igaz ember nyelve, a bűnösöknek a szíve is keveset ér. Az igaznak az ajka sokakat vezet, a bolondok pedig meghalnak esztelenségük miatt. A következő példabeszédet nagyon szeretem. Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Károli fordítása szerint pedig az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Milyen gazdagok az Úr áldásai? Milyen értékes időt tudunk együtt tölteni hívő testvéreinkkel, és azzal semmi nem szerez bántást? Sok ember érzi jól magát más dolgokba, de utóbb milyen sok szomorúsága származik belőle. Hiszen ki mint vett úgy arat. Isten áldásai azonban teljes mértékben jók, nem kíséri őket szomorúság. Az ostobának a galátságban telik öröme, az értelmes embernek pedig a bölcsességben. Utoléri a bűnöst az, amitől retteg, az igazak kívánsága pedig teljesül. Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll. A bűnösre pusztulás vár, de az igaz örökre megmarad. Amilyen az ecet a fognak és a füst a szemnek, olyan a rest a megbízóinak. Nem igazán tudom, hogy milyen az ecet a fognak, azt azonban igen, hogy milyen a füst a szemnek. Csípi az ember szemét. Így hát, ha valaki egy restre bízza a munkát, az bizony kellemetlen. Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek. Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz. Az Úrnak útja a fedhetetlennek erősség, de a gonosztevőknek romlás. Az igaz soha meg nem inog, de a bűnösök nem maradnak meg a földön. Az igaz ember szája bölcsességet áraszt, az álnok nyelvet azonban kivágják. Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul. Ahogy azt már korábban említettem, a legtöbb példabeszéd ellentétpárokra épül, ez a héber költészet egyik meghatározó jellemvonása. A zsidók számára ugyanis a vers szépsége sokkal inkább a szavakba öntött gondolatokban rejlett, mint a rímekben vagy az ütemekben. Mi a költészetet szinte ösztönösen összekapcsoljuk a rímmel és az ütemekkel, akkor találjuk élvezetesnek a verset, ha mindez fellelhető benne. A héber költészetben azonban a kifejezett gondolatokon volt a hangsúly, amelyeket sokszor szembe is állítottak egymással. A 10. fejezet is kiváló példája a gyakran alkalmazott ellentét pároknak. Ahogy tehát végigolvassuk a példabeszédek könyvét, remélhetően az is egyre világosabbá válik majd, mit jelentettek a példabeszédek a zsidók számára, illetve milyen volt a héber költészet. Ezek a sorok sok bölcsességet tartalmaznak, sok ismeretet rejtegetnek, én pedig azért imádkozom, hogy ezeket az igerészeket tanulmányozva eljussanak hozzátok a bölcsesség, az intés, az igazság és a törvény szavai, és lássanak el benneteket tudással. Uram, köszönjük, hogy tanulmányozhatjuk az igédet, és arra kérünk, hogy tégy bennünket bölcsé. Adj nekünk értelmes szívet, kérlek segíts nekünk, hogy megtanuljuk félni az Urat, hogy úgy tisztelhessünk téged, ahogy az téged megillet, hogy megtanuljuk szeretni azt, amit te is szeretsz, és gyűlölni azt, amit te gyűlölsz. Hadd járjunk igazságban, tudatosítva, hogy te minden nap látsz bennünket, semmi sincs rejtve előtted. Hadd élhessünk napról napra, tudatosítva jelenlétedet, hadd járjunk tisztán, szentül, igazságban előtted. Uram, kérlek, tisztíts meg bennünket, hadd legyünk tiszták, mint Jézus Krisztus. Az ő nevében imádkozunk. Amen.